Fabián Tibor professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem hermeneutikai kutatóközpontjának a vezetője. A Biblia fordításokról szóló konferenciánknak a pontos címe az, hogy Biblia olvasás és Biblia fordítások a mai Magyarországon. Azt mondanunk, hogy egyik speciális jellemző vonás ennek a konferenciának, hogy nem csak a nagyegyházak szólaltak meg, hanem a kisegyházak is. Arra kérdeztünk rá, hogy miért az egyes Biblia fordításokat olvassák az egyes közösségekben. Nagyon sok Biblia fordítás létezik, és a teológia mindig is meghatározta a bibliafordítást, tehát nem csupán nyelvi és nyelvészeti kérdés, hanem teológiai kérdés, sőt hitkérdés a bibliafordítás. Tehát nem véletlen, hogy most például arról szól a vita, hogy hogyan fordítsuk a szárk szót, ami a test, hústest, hústest, vagy a szómát, mikor használjuk a lélek, mikor használjuk a szellem szót, a pneuma fordításaképpen tudjuk, vannak olyan vallási közösségek, ahol Szent Szellem szót használnak a Szent Lélek helyett, legtöbb protestáns és katolikus egyházban természetesen a Szent Lélek szót használják. A legnagyobb különbség tulajdonképpen a Szentírás könyveinek elnevezésében, sőt egyes bibliai szereplők nevében van. Tehát a katolikusok Izaiásról beszélnek, a protestánsok Ézsaiásról. Van zsidók által készített magyar fordítás is, erről is szó volt, az imit fordításról, ők ugye Jesáját mondanak Ézsaiás helyett. És aztán az új szövetséget nézve katolikusok Getsemánét mondanak, mi Getsemánékertet mondunk, vagy katolikusok Kafarnaumot, mi Kapernaumot mondunk. Nem feltétlenül jelent ez értetlenséget, de mégis furcsa, hogy több nyelvet beszélünk, ha olyan kevesen vagyunk, és hát most ez a konferencia tulajdonképpen hidat kívánt építeni a különböző felekezetek között, tehát voltak ortodox előadóink, több katolikus előadó is volt, Jelenés István a Szent István Társulat gondozásában megjelent bibliafordításról szólt, Tarjányi Béla professzor a Neovulgátáról, a Káldi féle katolikus fordítás új gondozott kiadásáról, szó volt a zsidó fordításról, és hát az úgynevezett revideált Károli fordításokról is. És tulajdonképpen éles viták nem voltak, a véleménykülönbségek többnyire ismertek voltak, de talán az egymás elfogadása az egyértelműbbé vált, tehát nagy dolog, tehát azt hiszem már a hazai kereszténység történetében, különösen akár a protestantizmus történetében, hogy például a hídgyülekezeteinek a képviselői is itt tartottak előadást, és ők is elmondják véleményüket.
Mi ennek a jelentősége, hogy ők is itt vannak?
Hát ők ugye azáltal, hogy egy egész speciális tanítást képviselnek, és hát nagyon sok hívük a mi történelmi egyházai gyülekezetéből került ki, innen is a feszültség. Tehát ahogy annak idején, a reformáció idején a katolikusok nagyon rossz szemmel tekintettek a katolicizmusból kivált protestánsokra, ugyanúgy hát nehezményezték a nagy protestáns egyházak, hogy sokan a hídgyülekezetében találtak lelki otthonra, és hát bizonyos tanításukat, úgynevezetesen a lélekkeresség, ugye, vagy a Szent Szellem által való betöltekezés, a nyelveken szólás, mindez olyan extatikus tanítás a hagyományos protestáns egyházak számára, amitől elhatárolódtak a protestáns, nagy protestáns egyházak, mondván ezek kicsit ilyen rajongó gondolatok.
Professzor úr, bocsánat, mint szervezőt kérdezem, az, hogy ők most itt vannak ezen a konferencián, ez annak köszönhető, hogy bekerültek ők is az elismert egyházak körébe, vagy ennek nincs köze
hozzá? Semmi köze ennek nincs. Azzal magyarázható mindez, hogy ők nagyon komoly tudományos munkát végeznek. Tehát például 3 évvel ezelőtt, amikor még szó se volt ugye egyházügyi törvényről, akkor már rendeztünk egy konferenciát Ruff Tibor könyvéért. Ruff Tibor a hídgyülekezetének egyik vezető tagja, és írt egy könyvet, hogy az Új Szövetség és a Tóra, és Jézus és a Tóra, és Pál apostol és a Tóra kapcsolatát vizsgálta, és az ő könyvének megvitatására egy kis házi konferenciát rendeztünk az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az a tudományos munka, amelyet ő és ők képviselnek, az figyelemre méltó, és hát követtük, amennyire tudtuk az ő bibliafordítási kísérleteiket. Ugye többször részletek már megjelentek az ő bibliafordítása városaikból, különböző helyeken, és azt gondoltuk, hogy ha ők is dolgoznak a Biblia új fordításán, milyen jó lenne az ő szempontjaikat is meghallgatni, mi az ő szempontjuk, és mennyiben lesz az ő fordításuk más, mint a hagyományos eddigi fordítások, vagy a most készülő revidiált fordítások.
Fabinyi Tiborral, a Károli Gáspár Református Egyetem professzorával beszélgettünk. Professzor úr, hogyha teljesen átlag embernek beszélünk a Bibliáról, és javasolni kellene, hogy mely Bibliát fogja a kezébe, akkor ön mit javasolna, hogy melyik Bibliát olvassa? Ugyanaz a Biblia bármelyiket veszi a kezébe?
Én azt hiszem, hogy ugyanaz. Ez egy nagyon fontos felismerés ennek a konferenciának, hogy örülni kell a sok fordításnak. Tehát nem úgy álltunk hozzá, hogy a miénk az egyedüli igaz, jó fordítás, és minden más fordítás az gyengébb minőségű, vagy teológiailag elfogadhatatlan, hanem minden előadó megfogalmazta, hogy miért fordítják rá újra a Bibliát, de ugyanakkor kifejezést adott annak az örömének, hogy jó néven, vagy annak, hogy más fordítások is léteznek. Így én azt hiszem, hogy hát az olvasótól, vagy az átlagembertől függ, hogy milyen háttérből jön, melyik generációhoz tartozik. Én valószínűleg az új protestáns Biblia fordítást javasolnám, nem a Károlit, noha a Károli talán ízesebb, veretesebb, de sok minden nem értene az olvasó a Károli fordításban, de lehet, hogy a tinédzsereknek valamelyik katolikus bibliafordítást, attól is fog, hogy milyen családi háttérből jönnek. Ha katolikusok a szülők, nagyszülők, akkor én azt mondanám, nyugodtan olvassa a katolikus bibliafordításokat, akár a Szent István társulat, akár a Szent Jeromos társulat által gondozott bibliák valamelyikét.
Amikor a fordításokról beszélünk, nyilván mindenkiben felvetődik a kérdés, hogy nem torzul-e az eredeti szöveg, az eredeti üzenet a különböző fordítások által, és vajon melyik az igaz?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt szokták mondani, hogy az iszlám képviseli azt a nézetet, hogy a Korán az nem fordítható le, és csak akkor lehet a Koránt igazán megérteni, ha valaki megtanul arabul. A zsidó szentírással, tehát az Ószövetséggel, vagy a görög nyelvű Újszövetséggel viszont az a helyzet, hogy végsősoron a kereszténység akkor terjedt, amikor fordításokban olvasták. Tehát akár a zsidó Ószövetséget, amit mi Ószövetség nevezünk, a zsidó szentírást, a Septuaginta és a görög nyelvű fordításban olvasták. Akár később a középkorban a latin nyelvű Bibliát, a Vulgátát olvasták, amit ugye Szent Jeromos fordított le. És később a reformáció idején, azáltal, hogy anyanyelven olvashatták a Szentírást, akkor terjedt. Tehát Isten igéje nincs az eredeti nyelvekhez kötve, az az erő és az az üzenet a fordításokon is átjön. Azt kell mondanunk, hogy ahogyan az egykori írások, és ezt a Biblia vallja önmagáról, hogy ihletett szöveg, tehát Isten lelke megérintette a Biblia szerzőit, és ez a szövegben érezhető, valamiképpen a fordításokban is érezhető ez az ihletettség, tehát azért hat Isten igéje a fordításokon keresztül, mert a fordítókat ugyanaz a Szentlélek ihlette, aki a Szentírás egykori szerzőit, tehát aki nyitott lélekkel, nem előítélettel, hanem azzal a lelkülettel olvassa a Szentírást, hogy ő valamit önmagáról, valamit a világról, a világ teremtőjéről, gazdájáról szeretne megtudni, akkor az a Biblia megnyílik neki. Tehát az olvasótól is függ, hogy mennyire zárkózik el a Biblia világától, saját maga természetes emberi előítéletei következtében, vagy mennyire hajlandó kinyitni magát. A Biblia azt mondja, hogy ne keményítsük meg a mi szívünket, ha az ő hangját halljuk. Tehát az ember nem keményít be, tehát nem mond ellent, akkor megnyílik, és akkor számára a Szentírás is megnyílik, akármilyen nyelven is fordították azt. Természetesen hát vannak olyan fordítások, amelyek igyekeznek minél hűségesebben az eredeti szöveget lefordítani. Ez mindig nagy kérdés a fordításban, hogy mire helyezzük a hangsúlyt, az eredeti jelentése, de akkor talán nem értik annyira a mai olvasók, vagy pedig arra, hogy a mai olvasók jobban értsék, és ezáltal az eredeti jelentést nem bontjuk ki. Tehát
ön melyiket választaná?
Ez szintén jó kérdés. Én azt a képet szoktam használni, hogy ha valaki a Szentírás közvetíti, az vagy fordító, vagy nyelvtanár. Tehát vagy lefordítja a régi korok nyelvezetét a mai ember világára, a mai kor világára, vagy pedig valamennyire igyekszik megtanítani azt a nyelvet. Divatos dolog azt mondani, hogy mindig a korszak nyelvére, és a reformáció is ezt hangsúlyozta, és ez egy fontos elv, de azért vigyázni kell, hogy ne akarjuk mindig kiszolgálni a pillanatnyi kor igényeket, aki a korszellemet akarja kiszolgálni, az egy múló dologhoz köti magát, a Biblia pedig valami örök értéket képvisel. Tehát én kicsit arra hajlok, hogy azért az olvasó legyen nyitott arra, hogy valami újat tanul, tehát megtanulja annak a nyelvezetét, gondolatvilágát, ami első hallásra talán idegen neki. Tehát mai ember nem igen tud mit kezdeni ilyen kérdésekkel, hogy megigazulás, de ha próbáljuk megérteni, hogy mit is jelent a fogalom, akkor kicsit a gondolkodásunk is átalakul.
Több emberrel is beszélgettem, akik azt mondták, hogy nagyon nehéz nekik a Bibliát olvasni, ezért sokszor el is megy a kedvüktől, és becsukják, mert nem értik az üzenetét. Hogyan kell jól olvasni a Bibliát?
Igen. Lutherrel akarok válaszolni. Luther a 16. században úgy fogalmazott, hogy oráció, tentáció, meditáció, tehát az imádság, tehát a Szentírást akkor olvasom, hogyha én megalázkodom, és azt kérem, hogy az Isten szent lelke engem is nyisson ki. Tehát az imádság, utána meditálok rajta, és ugyanakkor küzdök is a szöveg, ez a tentáció, hogy próbálom megérteni. Ugyanakkor még egy nagyon fontos szempont, hogy a Szentírást azért nem lehet igazán Robinsonként egy szigeten olvasni. A Szentírás egy közösség műve, az Isten által ihletett közösségé, és ezért a Szentírást igazán egy közösségben lehet olvasni. Tehát az egyéni bibliaolvasásnak is persze vannak lehetőségei, de ahogy megosztom a olvasmány élményeimet, vagy egy filmmel kapcsolatos élményeimet a családtagjaimmal, barátaimmal, ugyanúgy a Szentírásban kapott ajándékot, akkor tudom magamévá tenni, hogy ezt másoknak továbbadom. Tehát ezért tulajdonképpen a kereszténység az közösségben létezik. Tehát a keresztény közösség, gyülekezet, egyház arra van, hogy a Bibliát abban olvassák. Tehát ezért szükség van a közösségre mindenképpen, ami segít engem. Egy lelkész az elmegyek, hogy magyarázza meg nekem, hogy miért nem értem én ezt a szöveget. És akkor kapok magyarázatot, lehet, hogy meglepődök egyszer, hogy én adok tanácsot a szomszédomnak vagy családtagomnak, nem is gondoltam volna, hogy erre képes vagyok, ugye? De hát ez a kereszténységnek a szerves egysége, hogy bekerülök egy testbe, egy áramkörbe, és akkor ott vagyok, és akkor már sokkal minden könnyebben megy, így a Biblia olvasása is sokkal könnyebben megy, hogyha közösségben olvasok.
Közösségről beszél professzor úr, és közben az jutott eszembe, hogyha egy-egy lelkipásztor az istentiszteleten beszél egy ige szakaszról, hogy az is annyiféle, olyan sokféle, hát ennyiféle jelentése lehet egy-egy igének?
Igen, tehát az igének van jelentése és jelentősége is. Tehát a jelentés azért az mindig egyfajta stabil dolog, a jelentőség, ami változik. Tehát ugye bibliaolvasó emberek maguk is tapasztalják, hogy ha nyitott lélekkel és szívvel olvassák a Bibliát, akkor a régen és sokszor olvasott történetek is mindig tudnak újat mondani. Egy lelkész és egy olyan textusról prédikál, amit nagyon jól ismerek, mégis egy bizonyos élethelyzetben, egy új élethelyzetben nekem újat mondhat az ige. Tehát mindig tartalmaz újat is. A Biblia úgy mondja, hogy a Szentírás hasonlít ahhoz a gazdához, aki egyszerre hoz elő ót és újat az ő magtárából. Tehát mindig okoz meglepetést, és ez az igazi olvasás, amikor valami újat és meglepetést nyerek az olvasás révén, vagy az ige hirdetés hallgatása közben.
Egyszer beszélgettem egy lelkipásztorral, és mondta, hogy egy kicsit meg van ütközve azon, hogy sokan úgy használják a Bibliát, hogy szinte mint egy horoszkópot, vagy nem tudom, így felütik, és ahol éppen járnak, annak az ige szakasznak, vagy amit éppen a szemükbe ötlik, annak valami nagy jelentőséget tulajdonítanak.
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Minden könyvet, minden szöveget, minden szent szöveget is lehet babonás módon olvasni, tehát nagyon kell vigyázni arra, hogy ne babonás módon asztrológiai kézikönyvként olvassam a Szentírást. Ám Ugyanakkor mégis van olyan, amit úgy neveznek, hogy a Biblia olvasó kalauz református egyházban, vagy útmutató lózunk evangélikus egyházban. Tehát ami azt jelenti, hogy ha tényleg az ember úgy él, hogy Istennel próbál élni, akkor felfedezheti, hogy az az ige, amit éppen aznapra kijelöltek a Biblia olvasó útmutató szerzői, vagy a kalauz szerzői, azok hirtelen újat mondanak neki. Tehát a kalauznak, az útmutatónak lehet ilyen szerepe, hogy megérzem, hogy hoppá, ez pont nekem szól. De ugyanakkor nagyon kell vigyázni, ne babonásan tekintsek a szövegre, és ne keressem mindig az aktuális éppen mai mondani valót, hogy most bal lábbal vagy jobb lábbal kell fölkelnem, vagy éppen mit kell csinálnom. Tehát értelemmel is kell olvasni. Az Isten értelmet is adott az embernek, a megkülönböztetés képességét, és van, ami tényleg a Szentlélektől jön, de valami ez az emberi akaratra és szabadságra van szükség, hogy el tudjam dönteni, hogy mi a helyes lépés.